Jakab 3, 1-9-2 így szól hozzánk. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudva azt, hogy súlyosabb ítéletünk lesz, mert mindnyájan sokféleképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember képes az egész testét is megzabolázni. Ime a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Ime a hajók is, noha mi nagyok, és erős terekről hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahova a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ime cseki tűz, mi nagy erdőt felgyújt. A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv, ami tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatlan a gehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vizieké megterígíthető és meg is terígíthetett az emberi természet által. De a nyelvet az emberek körül senki sem terígítheti meg, fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyánt, és ezzel átkozunk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztetheték édes és keserűt? Ahogy atyám fiai teremtheti a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét, azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes üvet. Idáig Istennek az ígéje. Meghajtjuk magunkat, szívünkben is imádkozunk.
Egyik alkalommal, amikor láttam a Mancinak egy vázlatát, talán ki is osztottunk, ott volt egy felsorolás arról, hogy most milyen sorozatról van szó, és a példabeszédek könyvének különböző témakörei közül feltűnt, hogy a példabeszédek könyve rengeteget beszél a bölcsességről, de majdnem ugyanennyit beszél a beszédről. Egészen különös volt most. Nagyon sokat megnéztem ezek közül az igék közül, amiket a példabeszédek könyve ír. Talán a második legfontosabb témája a példabeszédek könyvének a bölcsességen kívül a bölcs beszéd. És a Jakab levelének felolvasott igéje alapján úgy tűnik, hogy ez egy rettenetesen veszedelmes területe az ember életének. Tehát Jakab nagyon kemény szavakkal ír arról, hogy az ember hogyan beszél. És az furcsa, hogy azt gondolná az ember, hogy ez nem is olyan nagyon fontos, hiszen beszéddel embertől nem lehet, vagy legalábbis olyan gyorsan nem lehet. Ugye pipszolja a puskával, gyorsan lehet embertől, beszéddel csak lassan. Lehet, hogy talán kegyetlenebb dolog is az. Mi lehet a beszédnek a fő baja? Mi az, ami miatt azt írja Jakab, hogy senki nem képes megzabolázni a nyelvét, hogy mindenféle természetű állatot sikerült megfelidíteni, kivéve az ember nyelvét, mert az fékezhetetlen gonosz. Hogy lehet ez, hogy ez így van? A fő baj, ott lehet elolvasnunk a 10. versben, ugyanabból a szájból jön ki az áldás és átok. Vagy a 9. ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Arra világít rá Jakab, hogy a mi beszédünk az egy nagyon lehetetlen helyzet. Ahogy beszélünk, az gyakorlatilag nem lehet. A példákat, amiket felhoz, hogy lehet egy forrás egyszerre édes és sós? Teremhet-e a szőlőtő fügét, vagy a füge szőlőfürtöket? Ezek lehetetlen dolgok. Hogy lehet az, hogy mi mégis képesek vagyunk olyan sokszor Isten dicsérni a mi szánkkal, és közben más embereket pedig gyalázni vele? Különös, most tűnt fel először, hogy Jakab azt mondja, hogy áldjuk Istent az Atyát, és átkozzuk az embereket, akik Isten hasonlatosságára teremtettek. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogyha én áldom Isten, de rosszat mondok az emberről, akkor az Isten hasonlatosságára teremtett ember az, akit én áldozom. Tehát tulajdonképpen Isten képmása az, akiről mi olyankor rosszat mondunk. És azt mondja Jakab, hogy ez egy lehetetlen helyzet. Hogy lehet ezt feloldani? Hát olyannal nem nagyon találkozunk, hogy szőlőtől füge teremne, vagy édes és sós forrás találnánk valahol. Ilyen nincs, ezt elfogadjuk könnyen. De azt nem fogadjuk el könnyen, hogy az is lehetetlen helyzet, hogy mi egyszerre dicsérjük Istent és szidjuk az embereket. De valójában ez is az, mert akkor, amikor én ugyanazzal a számmal mondok rosszat az embereknek, vagy az emberekről, amivel dicsérem Isten, akkor hiteltelenné válik az én Isten dicséretem. Tehát tulajdonképpen én is csak egy félét mondok. Nem következik be a lehetetlen helyzet, hogy a fügefán szőlő nőjön, hanem csak az történik, hogy színből dicsérem Isten. És attól kezdve hiteltelenné válnak a szavaim, amikkel dicsérem Isten. Úgy tűnik, mintha Istennek nem esne jól az, hogyha az emberek nem tiszta keteket emelnek fel, vagy nem tiszta szájjal adnak neki dicsőséget. De miért a nyelvünkkel van legtöbb baj? Miért van az, hogy olyan nagyon erős szavakkal ostorozza az ige az ember beszédét, nyelvét, és persze más helyeken egy csomó másfajta bűnről is szól, de egy olyan nagyon különleges helyzetnek látszik az, hogy hogyan beszélünk. Ennek a magyarázatát megtalálhatjuk a Máté evangéliumának a 12. részében, ahol az Úr Jézus a farizeusokhoz beszél, és ezt mondja nekik a 34. és 35. sőt 36. vers is. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jót, holott gonoszak vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom nektek, minden hivalkodó beszédén, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Miért van az, hogy gonosz a beszédünk? Azért, mert a szív teljességéből szól a szám. Tehát akkor, hogyha valaki azt látja, hogy van egy olyan tünet az ő életében, hogy az ő beszéde gonosz, akkor az nem a fő baj. A fő baj ennek az oka, hogy az a szívből származik. Hiszen a szívből származnak a gonosz gondolatok, és a szívből származik a gonosz beszéd. Az a baj viszont, hogy az ember szíve nem látszik. Tehát az belül hordjuk, és hajlamosak vagyunk saját magunk elől is elrejteni a saját szívünket. Kitűnő, elhárító mechanizmusaink vannak. Hogy azokat a dolgokat, amiket nem akarunk látni a saját szívünkben, mert tudatosan elítéljük azokat, azokat nem veszik észre, elfelejtjük, másokra hárítjuk. Esetleg másoknak tulajdonítjuk a saját gonoszságunkat. Ezek olyan, az esetek többségében öntudatlan elhárító mechanizmusok, amik egyszerűen félrevezetnek minket. Tehát az történik, hogy akkor, amikor én a saját szívem állapotát vizsgálom, akkor nem a valóságot látom. Akkor nem azt látom, ami az én szívemben van valójában, hanem azt látom, amit én hajlandó vagyok látni. Amit hajlandó vagyok tudomásul venni, ami már egy szűrőn keresztül ment, azon a szűrőn, hogy én mit tartok elfogadhatónak. De lehet, hogy az én szívem belülről sokkal gonoszabb ennél. És erre egy ilyen jó lakmuszpapír a beszédünk. Egy indikátor, ami jelzi. Érdekes kísérlet lenne, hogyha az ember a felső zsebébe betesz egy diktafon, amelyik beszédbe kapcsol be. Vannak ilyen diktafonok, ami nem állandóan vesz föl, csak akkor, ha beszédet hall. Na most 24 órán keresztül, vagy na jó, alvás közben nem muszáj, lehet hordani egy ilyen diktafont, és akkor kiderül, hogy ez a néhány óra, amit beszéddel töltünk egyébként, valószínűleg nem sokkal több, akkor mit is mondtam? Valószínűleg megdöbbentő élmény lenne ezt visszahallgatni. Sokkal megdöbbentőbb élmény lenne, hogyha nem én teszem a zsebembe ezt a diktafont, hanem a gyerekeim csempészik bele. Mert ugye, amikor én teszem bele, akkor azért visszafogom magam az alatt az egy nap alatt, egy napig az ember tud jó gyerek lenni. De miért is megdöbbentő egy ilyen élmény, mikor az ember visszahallja a saját hangját? Részben azért, mert nagyon ismeretlenül cseng a saját hangunk, hiszen a saját hangunkat is máshogy halljuk, de nagyon ismeretlenül cseng az, amit mondunk időnként. És az utóbbi időben néhányszor csináltam ilyen tudatos megfigyelést magamon, hogy időnként fölidéztem azt, hogy mit is mondtam én az előbb. Ez különösen mondjuk egy konfliktus helyzetnél, vagy amikor indulatos voltam, vagy ideges voltam valami miatt, és amikor elmúlt, és lehet kicsit már képes voltam gondolkodni, akkor megpróbáltam fölidézni azt, hogy mit is mondtam én az előbb. És nagyon meglepő következtetésekre jutottam. Például én elég büszke vagyok arra, hogy türelmes ember vagyok. Tehát az, hogy elég sokáig bírom a strapát, elég jól viselek mindenfélét. És aztán, amikor fölidéztem azt, hogy miket mondtam, meg minek hatására, akkor sajnos rá kellett arra döbbenni, hogy egy csomó esetben egyáltalán nem vagyok türelmes. Egészen pici dolgok, egészen szélsőségesen fel tudnak bosszantani. Hogyha nem találok valamit, amit szeretnék megtalálni, vagy amire szükségem volna, akkor ezt a helyzetet körülbelül 2 percig vagyok képes elviselni, annélkül, hogy fel ne bosszantanám magamat. Ez azért nem igazán egy türelmes embernek az imidzsével fér össze. Érdemes megfigyelni azt, hogy akik közel vannak hozzánk, ők mit mondanak arról, hogy mi hogyan beszélünk, gyakran egyébként ők sem merik mondani, hanem hogy hogyan viselkednek velünk, amikor ilyen állapotban vagyunk. A gyerekeimen figyeltem meg, mert nagyon ügyesek, tehát okosan és jól tudnak engem kezelni. Előfordul olyan helyzet, amikor mérges vagyok valami miatt, kihős vagyok valami miatt, például mert nem találtam valamit, vagy ott felejtettem, amit nem kellett volna, elhánytam, tipikusan az én hibám. De ilyenkor aztán mindenki más hibás, aki 3 méteres körzetemben van. Ilyenkor a Dávid, aki bölcsebben áll hozzá a dologhoz, azt szoktam mondani a Gábornak, hogy menjünk, hagyjuk most békén. Tehát tudják, hogy nem leszámítható. Nem, menjünk innen el, ne szóljunk hozzá. Mindenki jobban jár. Miért? Mert olyankor a szív teljességéből szól a száj. És mi van olyankor a szívben? Hát indulatom. És akkor olyat találok mondani, amit aztán később magam is megbánok, és neki se jó, ezért egy kicsit félre mondom. Ebből arra a következtetésre lehet jutni, hogy bár én magamat nagyon kedves, aranyos, szelíd embernek gondolom, attól vannak olyan helyzetek, amikor jobb, hogyha az emberek távol tartják magukat. Mert olyankor olyan a szívem állapota, hogy veszélyes vagyok. És olyankor olyanokat mondok, amit nem kéne mondani. Tehát, hogyha valaki kíváncsi arra, hogy milyen a szíve állapota, figyelje meg azt, hogy beszél. És ne csak olyankor, amikor kedves, meg aranyos, meg szép dolgokat mond, hanem olyankor, amikor nem. És akkor megismerhetem magamat úgy, hogy a tudatos szűrőn nem mennek át azok a dolgok, amiket meg akarok magamról tudni. Aztán a beszédünknek következményei vannak. Ugye az világos, hogy az ember tetteinek következményei vannak. Időnként meg lehet úszni, tehát, hogyha nem nézek körül, miközben átmegyek az úttesten, ezt gyakran megúszhatom. De lehet, hogy az életembe kerül. Ugyanígy van az ember beszédeivel is, hogy nagyon sokszor meg lehet úszni azt, amit az ember mond. De ez nem természetes. Ugyanis a beszédnek, a szavaknak van egy olyan tulajdonság, hogy nem lehet őket visszavonni. Tehát ha egyszer már az ember kimondott valamit, az ki van mondva. Jó esetben senki nem hallotta, csak én és Isten, és akkor talán még kisebb következményei vannak, mert Isten nagyon elnéző velünk. De hogyha valaki más is hallotta, akkor ezt én már nem tudom visszahozni. Maximum bocsánatot kérhetek, és kárt okozhat. Kárt okozhat másban, de kárt okozhat én nekem is. Példabeszédek könyvében a 18. részből olvasok fel néhány verset a beszéd következményeiről. A bolondnak a szája az ő romlása, az ő beszédei az ő életének tőre. A felingerelt atyafiú erősebb az erős városnál, és az ilyen versengések olyanok, mint a vár zárja. Az én beszédeim saját magamat, az én életemet ejthetik törbe. De nem csak engem, hanem amikor felingerlem az én atyám fiát, akkor erről azt írja az ige, hogy erősebb az erős városnál. És az ilyenek, azok olyanok, az ilyen konfliktusok olyanok, mint a várnak a zárja. Tehát nem elég, hogy esetleg az, akit én felbosszantok, vagy átverek, stb. Az haragudni fog rám, de a továbbiakban nem lehet hozzáférni, mert bezárkózik. Magára zárja a zárat, és attól kezdve én ott kívül már kiabálhatok, dörömbölhetek, az én szavaim becsukták azt az ember. A férfi a szájának hasznával elégedik meg az ő belseje, az ő beszédének jövedelmével lakik jól. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És miképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Nagyon súlyos szavak ezek, hogy választhatunk. Emlékszünk, az Ószövetségben az Úr a választást kínálta föl az ő népének. Előtökbe adtam az életet és a halált. Választ azért az életet. Ez a tanácsa Istennek, de mindkettő választható. És itt egy eszköz mond a prédikátor arra, hogy hogyan választhatjuk az életet vagy a halált. Többek között úgy, hogy a nyelvünket megzabolázzuk, vagy nem zabolázzuk meg. Mert mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában vannak. És a gyümölcsét eszük. Választhatunk. Így is, vagy úgy is. Kárt okoz nekünk az, hogyha nem tanulunk meg megfelelő módon élni a szavainkkal. Most vizsgáljuk meg konkrétan, hogy hogyan is vétkezünk a mi beszédünkben. Nem fogok minden területre kitérni, hiszen akkor délutánig itt maradnánk, és valószínűleg ezt vétkezőről rónátok fel, és úgy gondolnátok, hogy ilyen hosszú beszéddel határozottan és erősen vétkezem ellenetek. Ezért csak néhány területet fogunk megnézni. Talán a leggyakoribb, amit elkövetünk a beszédünkben, ez a bántó beszéd. Amikor nem figyelek arra, hogy mit is mondok, nem nagyon érdekel az, hogy hogyan mondom azt, amit mondok. Én ezt gondolom, mert jól elmondom másnak. A 15. rész első versében olvassuk azt, hogy az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését, a megbántó beszéd pedig támaszt halmot. A nyelvtelítsége az életnek fája, az abban való hamisság pedig a lélek gyötrelme. Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki város hódít. Miért is van az, hogy a mi beszédünk gyakran bántó? Azért, mert nem uralkodunk az indulatainkon. Akkor, amikor rögtön azt mondom, ami felgerjed bennem az indulat, akkor a beszédem bántó lesz. És mit olvasunk az igéről? A bántó beszéd haragot támaszt. Az engedelmes felelet pedig elfordítja a harag felgerjedését. Nem miről van szó? Miért vagyok én bántó? Mert felgerjed bennem a harag. Mert úgy érzem méltánytalanságért. Mert ezt ki kell fejtenem. Mert ezt nem lehet elfűzni. És akkor úgy, ahogy van. Én őszinte ember vagyok. Ami a szívemen, az a számom. Már mondom is. És mi következik ebből? A bántó beszéd haragot támaszt. A másik emberben is felgerjed a harag. Hát ő is őszinte ember. Ami a szívén, az a száján. És akkor aztán kellenek erős emberek, akik elválasztják a vitatkozókat. Miről van tehát szó? Hogy akkor, amikor az indulatom keresztül tör azon a gáton, hogy ezt mondjam is, akkor ez haragot támaszt. És a másik emberbe is föl fog forgatni az az indulat, és ha az is áttöri az ő gátját, akkor partalanná válik az indulatok összecsapása. És azt írja az ige, hogy többet ér a türelmes ember a hősnél. Ugye a hősök azok nagyon dicsőségesek. Hát ők hatalmas dolgokat visznek véghez. Ők aztán legendákat írnak róla. És azt írja, hogy a türelmes ember ennél többet ér. Nem tudom, hogyha én ilyen legendákat olvasok, vagy eposzokat olvasok, mondjuk olvasom a Bibliát, és akkor nem nagyon lehet benne olvasni a türelmes emberek. A hősök azok vannak benne. És a türelmesek meg nem nagyon. Ez nem egy látványos dolog. Tehát az, hogy valaki meghallgat valamit, és nem rögtön reagál, ez nem látványos dolog, de többet ér. Az indulatán uralkodó többet ér annál, mint aki város fordít. Aki városmódít, az egy erős hős. Hát az egy szalag megy neki. Hát az életét kockáztatja. És győz. És aki az indulatán uralkodik, hát időnként az nehezebb. Hiszen városmódítani ahhoz csak az kell, hogy valaki erős legyen, meg bátor. Ne nagyon féltse az életét. Ahhoz, hogy az indulatán uralkodjon valaki, hát ahhoz az kell, hogy erős legyen, meg bátor, meg ne nagyon félse az igazát. Mert mi van akkor, hogyha én uralkodok az én indulataimon? Hát esetleg keszetoszámat is fogok láttani. Esetleg valakik azt gondolják, hogy velem minden szabad. És akkor feszíthetek. De azt írja az ige, hogy aközött választunk, hogy engedünk az indulatainknak, vagy uralkodunk rajtuk. És akkor az engedelmes felelet elfordítja a haragot. Érdekes dolog, hogy nem lehet arra hivatkozni, hogy kérem a másik, az aztán nem uralkodok magán. A bántó beszéd az támaszt haragot, ez oké. De az engedelmes felelet meg elfordítja. Tehát akkor, hogyha én vagyok az agresszor, akkor én vagyok a hibás azért, hogy összecsapás lesz. De ha a másik agresszor, ő nem uralkodik az indulataim, akkor se hivatkozhatok arra, hogy ő a hibás, hiszen az engedelmes felelet elfordítaná a haragot. Ha én uralkodni tudok az indulataimon, akkor hiába nem uralkodott a másik. Igazán jó veszekedéseket csak úgy lehet kiharcolni, hogyha mindkét fél kijön ki az ő haragját. hihetetlenül unalmas és egyoldalú és rövid veszekedés. Az, amiben a másik az nem vág vissza. Sőt, komikussá is válik. Tehát, hogyha valakit elkezdenek erősen szidni és mindenféle rosszakat mondani rá, és azt mondja, hogy hát igen, tényleg. Mert valami van benne. Hát olyan, igen. Nagyon hamar abban marad a dolog, és nevetségesnek érzi magát az agresszor fél. Mert valakivel nehéz veszekedni. Időnként vannak, akiknek a szemünkre hagyják, hogy velem még egy jót veszekedni se lehet. A bántó beszél az, amiből ezek a küzdelmek kiindulnak és viszályok születnek. És ez azért van, mert nem uralkodunk az indulatainkon. Itt most meg kell állni egy pillanatra, de mi legyen az indulatainkkal? Hát mi csináljunk vele? Mert lehet azt csinálni, vannak olyan emberek, akiknek az a stratégiája, hogy hát ha én haragszom, akkor azt jól megmondom, aztán üssem meg a buta azt, aki miatt haragszom. És akkor belőlem az elmúlt, és ugye jó. Vannak más emberek, akik ezt nem teszik, ők magukba fogják az indulatokat, de azok attól nem múlnak el. Tehát az indulataink azok attól nem múlnak el, mert nem mondjuk őket. Akkor lehet, hogy gyomorfekét kapunk tőlük, vagy bármi más betegséget, amit egyébként hajlamosak vagyunk kapni, kinek melyik szerve gyenge. Na de hát akkor mit lehet csinálni? Hát, ha nem önthetem rá arra a szerencsétlenre, mert akkor az így elmarasztal, ha nem folythatom magamban, mert akkor beteg leszek, akkor mit csináljak ezekkel az indulatokkal? Jó példát látunk az indulatok kezelésére Dávid életében, aki mikor Saul üldözte, akkor nagyon sok frusztrációnak volt kitéve. Az egy kellemetlen dolog, ha az embert üldözi egy király, akinek még hadserege is áll erre a térre rendelkezésre. Menekülnie kellett. Nyilván haragudott Saulra. És amikor módja lett volna rá, hogy megölje, akkor nem ölte meg. És nem állt ellene. Mert hát ő Izrael király. Viszont panaszkodott. De nem a szomszédnak panaszkodott, nem a feleségének panaszkodott, aki mellesleg a Saulnak a lánya volt, tehát valószínűleg nem lett volna túlságosan bölcs dolog neki panaszkodni, hanem Istennek panaszkodott a dolgairól. Isten ugyanis nem veszi zokon azt, hogyha nekünk valami rossz. Hogyha nekem fáj valami, és ezt elmondom neki, ez Isten nem bántja, hiszen tudja, hogy ez itt van. Hogyha én haragszom, és ezt elmondom Istennek, ez Isten nem bántja, mert tudja, hogy itt van. Érdekes, hogy azt mondja az ige, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Ezek szerint, ha valaki haragszik, az nem vétkezik. Csak akkor, ha megtartja ezt a haragját, vagy ráönti arra a másik emberre ezt a haragját. Bátran lehet a csalódottságunkat, a haragunkat, ami egyébként akár igazságtalan is lehet, Istenre ráönteni. Hiszen ő ismer minket. Ráadásul annyira ismer, hogy tudja, hogy mit kell nekünk mondani ahhoz, hogy ez elmúlhasson. Aztán nézzünk egy másik területet, ahol tudunk védkezni a nyelvünkkel. Ez a kérdés pedig a hazugság. Szintén a példabeszédek könyvéből olvasok fel a 6. részből, a 16. verstől néhány verset. 6 dolgot gyűlöl a bűn, sőt 7 dolog utálatos előtte. A nagyra vágó szemek, a hazug nyelv, az ártatlan vértontó kezek, a gonosz tervet koholó szív, a rosszra sietve futó láb, hazugságot beszélő hamis tanú, és a testvérek között viszálytító ember. Érdekes ez a felsorolás, ebből a 7-ből 3 az összefügg a hazugsággal. A harmadik nem látszik annyira, de 2 nagyon világosan. Rögtön a második azt mondja, hogy a hazug nyelv. Miért is hazudunk? Azért hazudunk, hogy előnyhöz jussunk, vagy valamilyen hátránytól mentesüljünk. Ki akarunk bújni valami alól? Tipikusan a felelősségünk alól. És akkor inkább átalakítjuk a helyzetet. Valaki úgy mondja, hogy kreatívan értelmezi a valóságot. Tehát kicsikét más megvilágításba helyezzük a dolgot. Hát lehet ilyen szépen mondani, ne lehessen érteni, meg lehet úgy is mondani, hogy hazugod. Aztán a hazugságnak van egy minősített esete, ez a hamis tanúbizonyság. És ezt külön felsorolja ebbe a hétbe az író, a hazugságot beszélő hamis tanú. Mi is a, miben különbözik meg a, vagy miben különbözik a simán hazudó ember attól, aki hamisan tanúskodik? Aki csak hazudik, az tipikusan saját magáról mond hazugságot. Hiszen mi akarunk kibújni valamilyen alól, mi akarunk valamilyen kedvezőbb helyzetbe kerülni. A hamis tanú viszont valaki másról állít olyan dolgot, ami nem igaz. Viszonylag ritkák a hamis mentő tanuk, tehát kivéve talán a büntető perekben. De ennél gyakoribbak azok, amikor valaki másról mondunk rosszat. És ez már egy minősített esete a hazugságnak. Ha negatív dolgot mondunk valakiről, tehát ami hamis tanúzásunk olyan, ami valami negatív tartalmú, akkor ráadásul nem csak, hogy hamisan tanúskodtam az illető ellen, hamisan tanúskodni egyébként úgy lehet, hogy nem neki mondom, hanem valaki másnak. Hanem ráadásul még rágalmazást is követek el. A rágalmazásról nagyon sok helyen és nagyon keményen ír a példabeszédek könyve. És szinte biztos, hogy ez kiderül. És ekkor már meg is születik a viszály, a harag, a hamis tanú és a között az ember között, aki ellen hamisan tanúskodott. De nem csak ez fordulhat elő, tehát ennek, hogy valakiről valami rosszat állítunk, ennek lehet nem csak az a következménye, hogy köztünk és a között az ember között viszály támad, hanem harmadik felek között is. Hiszen az a hír, amit már két ember tud, az nem titok. Tehát, hogyha valaki egyszer valaki másról rosszat mond, az tovább fog terjedni. Bármennyire is rossz jelenség az, hogy ez tovább terjed, bármennyire bűn az, hogy ez tovább terjed, de tovább fog terjedni. Tehát mindenki, mielőtt valamit mond egy emberről, különösen ha az negatív tartalmú, gondolja át, hogy ez vissza fog hozzájutni. Bármit mondok valakiről, az előbb-utóbb valamilyen formában elérkezik hozzá. Rossz esetben nagyon nagy kört fog megtenni, és nagyon eltöltült formában fog visszajutni hozzá. De vajon hajlandó vagyok-e vállalni a szavaimat valaki olyan előtt, akiről beszélek? Hajlandó vagyok-e azt, amit mondok valakiről, megmondani neki is? Ez egy nagyon jó szűrő lehet. El tudjuk könnyen kerülni a rágalmazást akkor, hogyha elképzelem azt, hogy most, amit én mondok róla, ha itt lenne, akkor is mondanám-e. Vagy hogy amit most mondok róla, mondanám-e neki? Mert abban az esetben, ha nem mondanám neki, akkor már nem segítő szándékkal mondom, akkor már nem lehet azt mondani, hogy hát én csak a jó szándékú véleményemet mondom el, nem, mert jó szándékú véleményt arról is el lehet mondani, akiről véleményem van. Lehet, hogy kellemetlen, de amiről meg vagyok győződve, hogy igaz, lehet, hogy azt nem bölcs mondani annak, akiről szól, de mindenképpen fölvállalható. Hogyha úgy érzem, hogy valami, amit mondok valaki harmadik térről, azt az ő jelenlétében semmiképp nem mondanám el, akkor az lehet, hogy azért van, mert azt nem is tartom igaznak. Vagy lehet, hogy azért van, mert az nem tény, hanem az én véleményem. És az ember véleménye szabad. Én gondolhatok az emberekről valamit, de attól kezdve, hogy én azt tényként adom tovább, ha én azt gondolom valakiről, hogy ő olyan, és ezek után én azt mondom arról az emberről, hogy ő olyan, akkor lehet, hogy gondatlan rágalmazást követek el. Miért? Mert ez az én véleményem róla. De ez nem tény. Hogyha én tényként adok tovább valamit, ami a véleményem, és nem fűzöm én hozzá azt, hogy ez az én szubjektív véleményem. Ez az én meglátásom, ami akár tévedés is lehet. Hanem azt mondom, hogy ez az ember ilyen. Mert én már leírtam magamba. Akkor könnyen lehet, hogy rágalmazom az illetőt. És könnyen lehet, hogy éppen most szítok viszály emberek között. És az előbb mondtam azt, hogy bármit mondunk valakiről, másnak, az előbb-utóbb, mondjuk úgy, hogy kivéve, hogyha Isten nagyon kegyelmes, visszakerül az illetőhöz. És ez egy másik olyan jelenség miatt van, amiben gyakran védkezünk a nyelvünkkel. Mégpedig azt, hogy nagyon szeretünk másokról beszélni. Emögött nagy részt az van, hogy akkor nem kell magunkról beszélni. Ha másban észrevehetjük a bűnt, ha másnak a bűnére rá lehet mutatni, akkor arról van szó. Akkor nem rólam. És akkor elkerültünk egy kényes témát. Maga a más ügyébe avatkozás az egy beszedelmes dolog, és a pletykálkozáshoz vezethet. A 26. versnek a 17. vagy 26. rész 17. verse írja ezt a példabeszédek könyvében. Kóbor ebet ragad külön, aki felháborodik a perpatvaron, ami őt nem illeti. Mi történik akkor, ha valaki külön fúl egy kutyát? Az általában nem örül ennek. Nagyon béketűrő kutyákat hajlandók elviselni, mondjuk gyerekektől, de egy indulatos kutyát, ha valaki külön ragad, különösen, ha az egy kóbor kutya és az nem ismeri, szinte biztos, hogy meg fogja harapni. Ha valaki másnak a tolgába üti a torrát, nagy esélye van arra, hogy megharapják. Jó esetben csak az harapja meg, aki ellenállást foglalt. Rossz esetben az is jó megharapja, aki ért állást foglalt. Mert miért foglalkozik ezzel? Érdekes, hogy a 1 Péter 4-ben is olvasunk egy érdekes mondatot erről, ahol a szenvedésről ír Péter. Senki ne szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Milyen különös, hogy itt a más dolgába avatkozást a gyilkosság, tolvajlás, gonosztevés mellett sorolja fel. Ezek miatt ne szenvedjetek, mert ilyenek vagytok, vagy más dolgába avatkozóként se szenvedjetek. Mi történik akkor, hogyha mi olyan dologba ütjük az orrunkat, ami nem tartozik ránk, és tipikusan nem akarunk ebben segíteni? Erre majd mindjárt egy mondat erejéig visszatérek. Mert mi történik akkor az ember, mikor az ember foglalkozik más dolgával, ami nem tartozik rá? Akkor el fogja mondani másnak, és akkor ennek következménye lesz. Ennek harag lesz a következménye. Példabeszédekről olvassuk, az északi szél esőt szűr, a suttogó nyelv pedig haragos arcot. Amikor elmondom valakinek a dolgát másnak, az a minimum, hogy haragudni fog. A rágalmazó megjelenti a titkot, de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. A más titkának a megjelentése, elmondása másnak, az már rágalmazás. Függetlenül annak a tartalmától. Most egy pillanatra megállok, mielőtt erről beszélnék. Ígértem, hogy egy mondatra visszatérek arra, amit mondtam a más dolgába avatkozással kapcsolatban, hogy ha csak nem akarsz segíteni. Nem mentség az, hogy azt mondjuk, hogy nem foglalkozom én senkivel, nehogy más dolgába avatkozzak, ami nem tartozik rám. De ha egyszer már a másnak az ügyébe avatkoztam, akár azzal, hogy mélyen megismerem azt, akár azzal, hogy beszélek vele, és a mélyére hatolok az ügynek, akkor felelősséget vállaltam fel. Tehát igen, lehet olyan felfatvarba avatkozni, amiben én nem vagyok fél. Tehát se sértő, se sértett fél. Nem vagyok. Beleavatkozhatok ebbe, de akkor fölvettem a felelősséget. Ha nem azért avatkozom bele egy engem nem illető konfliktusba, azaz olyan konfliktusba, ami két másik ember között van, hogy segítsek, hogy békét teremtsek, akkor ott van a kóbor ebnek az esete. Ha viszont azért avatkozom bele, hogy megismerjem ezt az ügyet, bizalommal van felém mindkét fél, akkor békességet tudok teremteni. De akkor nagyon fontos látni azt, hogy nincs negyedik fél. Van az a két ember, aki konfliktusban van egymással, meg vagyok én. És abban a pillanatban, ahogy ezt a titkot, ami a tudomásomra jutott, elmondom másnak, akkor rágalmazóvá váltam. Mi tehát a másnak a titka? Hát ugye alapértelmezésben titok az, amiről azt mondták, hogy az. Ugye a törvények szerint az az államtitok, amire ráírták, hogy államtitok. Na most ezeknek nem csak az elmondás, hanem a megismerése is büntetendő. Szeretném, hogyha ezt magunkévá tennénk ezt az elképzelést, vagy ezt a szabályozást. A más titkának nem csak az elárulása, hanem a megismerése is probléma. Tehát, hogyha jön hozzám valaki, és olyan dolgot mond, amiről én sejtem, hogy az esetleg másnak a titka, mert az a harmadik fél nem szeretné, hogy én ezt megtudjam, akkor ez az én felelősségem, hogy figyelmeztessem az elmondó ember. Vigyázz! Nem a más titkát mondod éppen el nekem? Fel vagy te hatalmazva arra, hogy elmondd ezt nekem? Rettentő nehéz, mert kíváncsiak vagyunk. És azért nehéz, mert ugye, mikor kezdem én sejteni, hogy valami titkot mondanak nekem? Mikor már félig elmondták? Hát ahhoz aztán hatalmas erő kell, hogy én azt mondjam, hogy de a második felét nehogy elmond. A poénja nem érdekel a történetnek. Jó, szépen fölvezetted, de hát nem szeretné, hogy megtudjam. Hát nehogy elmond nekem. Rettentő nehéz. Na de hát így lehet ősé válni. És így lehet megállítani ezt a folyamatot. Hogy a titkok, azok terjednek. És mindig eltordulva terjednek. Tehát az, amiről tudjuk, hogy titok, annak a megjelentése az már maga rágalmazás. Aztán én mindig gyanakodni szoktam, hogy hát ha titok az, ami valaki másnak a jó hírét csorbíthatja. Tehát ha én valami olyat tudok meg valakiről, amit ő esetleg szégyel, amit nem szívesen tár nyilvánosság elé, akkor valószínűleg kisebbet tévedek akkor, hogyha azt gondolom, hogy ez titok. Még ha nem is mondta nekem azt. Hiszen ha oda mennék hozzá, és megkérdezném, hogy elmondhatom-e ezt másnak, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy nem. Lehetséges egyébként, hogy azokban a dolgokban, amikben tudom, hogy nem tudok megállni, ott nem hallgatom meg ezeket. Esetleg azt mondom az illetőnek, hogyha akár saját magáról beszél, hogy úgy mondd ezt el nekem, hogy elmondhatom-e a feleségemnek? Ha azt mondja, hogy nem, akkor én inkább nem. Ha bizalmatba avatod őt is, és vállaljuk azt, hogy nem mondjuk el másoknak, akkor mondd el. Ha nem, akkor inkább nem, mert lehet, hogy nem állom meg. És akkor lehet, hogy kevesebbet fogok megtudni. Lehet, hogy semmi, de a veszélyt elkerülöm. Illetve van egy harmadik típus a titoknak, ami egy ilyen relatív titok talán, amikor is mélyebbről származik az az információ valakiből, mint amilyen mélyen az van, akinek elmondanám. Ez egy bonyolult mondás volt. Ennek tipikus esete a Jónási titok. Ugye miről van szó? Ha valaki a lelkészsel beszél a bűnéről, ezt még egyébként a törvény is elismeri, hogy a gyontatónak nem kötelessége tanúskodni. Akkor, sőt, nem is szabad neki. Akkor mi is történik? Az történik, hogy valaki feltárja az ő lelkének a mélységeit valaki előtt. És beenged oda valakit, ki egy ember. Nem is kell mondani, hogy ezt titok. Mert csak azt az egy embert engedte be oda. És abban az esetben, ha ezt megjelentjük valaki másnak, elmondjuk valaki másnak, akkor olyan rágalmazottá válunk, függetlenül attól, hogy ez igaz vagy nem. És szinte biztos, hogy a bizalmát elveszítjük annak az embernek, és biztos, hogy ellenséget szerettünk magunk számára abban az emberben. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk a szánkra. Mit mondunk? És vigyázzunk, mert bármit mondunk, az nem fog megállni, az tovább fog menni, és mindenképpen háborúsághoz és viszályhoz vezet. És akkor visszatértünk ahhoz az igéhez, amit olvastam az elején, hogy miket gyűlöl az Úr, és azt mondja, hogy a testvérek között viszályszító ember. Az a hetedik a felsorolásban, aki gyűlöl az Úr. Ez nem biztos, hogy szándékos. Nagyon ritkán van az, hogy valaki szándékosan viszályt szít más emberek között. Nem is nagyon ismerek ilyen embert, amikor gondolkodtam ezen, egyetlen ember tudtam egész életemben felidézni, aki szándékosan viszályt szított más emberek között. És én ezt észrevettem. Lehet, hogy vannak mások is, csak én ezt nem vettem észre. És azt olvassuk, hogy időnként a rágalmazónak már csak az eltávolítása is elegendő ahhoz, hogy megszűnjön a viszály. Ezt olvassuk a 26. rész 20. versébe. Ha a fa elfogy, kialszik a tűz. Ha nincs húsárló, ez a egymás között viszályt szító ember, megszűnik a háborgás. Mint eleven szénre a holtszén és fa a tűzbe, olyan háborúság szerző ember a patvarkodás felgyújtására. A fondorlónak beszédei ízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. Nagyon fontos látni azt, hogy gyakran előfordul az az eset, hogy van egy konfliktus, és a konfliktusban résztvevő egyik fél oda jön hozzám panaszkodni. És elmondja nekem az ő szemszögéről a dolgokat. Ekkor, hogyha én igazat adok neki, és gondolkodás nélkül elfogadom az ő álláspontját, és azt mondom, hogy hát milyen igazad van, hát milyen dolog, hát ez borzasztó, hogy lehet veled így cselekedni? Micsoda istentelenség történt? 100%-ig igazad van? Ezek nagyon jó szavak egyébként, rettentő hálás érte az illető. Nagyon jó tudok lenni nála ezek után. De vajon akkor ezek nem olyan fondorkodó beszédek-e, amik áthatják a szív belsejét, amik behatolnak az ő belsejébe, és szítják a konfliktust. Ahelyett, hogy vagy kívül maradok ezen a konfliktuson, és akkor nem harap meg a kutya, vagy belépek ebbe a konfliktusba, de akkor felelősségem van, béketeremtő felelősségem van. És felhívom a figyelmet, hogy sajnos a béketeremtőknek nagyon veszélyes a helyzete, a béketeremtőket gyakran ketten verik meg, akik eddig egymással veszekedtek. Mert a béketeremtő az a másikat védi. Tehát, hogyha valaki hozzám jön egy konfliktusban panaszkodni, és én nem a másikat védem, akkor nem vagyok béketeremtő, akkor háborúságszintó vagyok. De ez egy elég hálátlan szerep. Nagyon kemény dolgokat mondtam itt a beszédből, ezek után férfi társaim hátradőlve ülnek, hogy mi kevesebbet beszélünk, és ezek szerint akkor, ha egyáltalán nem beszélünk, elkerültük a békét. Hát sajnos azt kell mondanom, hogy ez nem így van. A vétek elkerülésének az csak az egyik útja, hogy az ember keveset beszél. Foglaljuk össze nagyjából, hogy mikről szóltunk eddig. A példabeszédek 25. részének a 8. versétől van néhány nagyon jó összefoglaló vers. Ne indulj fel a versengésre hirtelen, hogy azt ne kelljen kérdened, mit cselekedjél azután, mikor gyalázattal illet a te fele barátod. Milyen gyakori helyzet az, hogy az ember úgy hirtelen fölindulásból mond valamit, hirtelen fölindulásból elkezd vitatkozni, aztán tikpak alul marad. És akkor azon kell gondolkodni, hát most mi legyen, hát most mibe léptem én térdig. Ha te ügyedet végezd el a fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelentsd. Ha valami konfliktusunk van, azt azzal rendezzük, akinek van, akivel van. De másnak ne jelentsük meg a titkát. Hogy ne gyalázzon téged, aki hallja, és ezt a gyalázatod el ne távozzék. Milyen különös dolog, hogy azt mondja, hogy ha valaki másnak titkát megjelenti, azt nem csak azt fogja gyalázni, akinek a titkát megjelentették, ez természetes, hanem hogy aki hallja. Milyen jó lenne, hogyha ez valóban így lenne, hogy amikor valaki másnak a titkát elmondja nekem, akkor úgy érezném, hogy gyalázatára van ez annak. Nem annak, akinek a titkát meghallottam, hanem akitől meghallottam. És így folytatja az ige, a te gyalázatod el ne távozzék. Nagyon nehéz ezt lemosni. Tehát arra a következtetésre jutottunk, hogy nem beszélünk. Na de ha tovább olvassuk az igét, akkor azt olvassuk, hogy mint arany alma ez is tányéron, olyan a helyén mondott ige. Mint aranyfüggő és színarany ékesség. Olyan a bölcsintő a szófogadó fülnél. Tehát abban az esetben, hogyha az ember azt mondja, hogy hát dehogy beszélek én, hogy nehogy véletlenül valami bűnt elkövessek, akkor nagy kincset veszít el. Hiszen a helyén való szó, a helyén való ige az egy kincs. Arra szükség van. Sőt, azt látjuk, hogy a beszéd az nem csak kincs, de édes és gyógyító lehet. Tehát a mi helyes beszédünknek az eredménye az a gyógyulás. Azt olvassuk, lépes méz a kedves beszéd. Édes a léleknek, és gyógyulás a testnek. Nem csak, hogy a lélek, de maga a test meggyógyulhat a jó beszédtől. Sokat hallunk, olvasunk pszichoszomatikus betegségektől. Amiknek a tüneteit lehet gyógyítani különböző gyógyszerekkel, de az ok megszüntetése az nem a gyógyszerekkel történik. Lehet bőven arany és gyöngy, de a legdrágább kincs az okosan beszélő száj. Nagyon fontos és drága dolog az, amikor valaki tud okosan beszélni. Most már csak nagyon gyorsan össze kellene foglalnom azt, mert nehogy hosszú beszédnek a
a bűnébe essem, hogy milyen is tehát az a beszéd, amelyiket bölcsnek mond az ige. Hát először is az a beszéd rövid, meg kevés és higga. Azt olvassuk a 17. vers, 27. versében, a tudós ember takarékoskodik beszédével, és aki értelmes, a higgadt lelkű. Még a bolond is, mikor hallgat, bölcsnek ítéltetik, mikor ajkait bezárja eszesnek. Vagy a 10. rész, 19. verse, sok beszédben elmaradhatatlan a vétek, aki pedig megtartóztatja ajkait, az értelmes. Miért van az, hogy időnként sokat beszélünk? A legritkább esetben azért, mert sok a mondani való. Ez lehet azért, hogy kiöntjük a lelkünket és panaszkodjunk valakinek, ez sok beszéddel jár, vagy pedig azért, hogy csak úgy fecsegjünk bármira. Azt mondja, hogy a bölcs ember, a tudós ember takarékoskodik a beszédével, aki értelmes, aki higgadt lelkű. Nem indulatból beszélünk. Ha nem indulatból beszélünk, hanem meggondoljuk, mit mondunk, akkor valószínűleg kevesebbet fogunk mondani, és sokkal érthetőbben fogjuk mondani. Egy konyharecept, ne beszéljünk azért, hogy ne legyen csönd. Tehát, ha pusztán azért mondanánk valamit, hogy nehogy csönd legyen, akkor nem érdemes azt mondani. Aztán a bölcs beszéd az lassú. És itt nem azok ellen beszélek, akik hadarnak, hanem akik gyorsan mondanak valamit. A Jakab 1.19-ben azt olvassuk, hogy azért szeretett atyám fiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, és késedelmes a haragra. Azt szokták mondani bölcs elején, hogy azért van az embernek két füle és egy szája, hogy kétszer annyit hallgasson, mint amennyit beszél. Hiszen, ha valaki arra ad választ, amit meg se kérdeztek, az bolondnak mondják. Mondja a példabeszédek könyve. Kevés dolog van, ami jobban bosszant engem annál, mint mikor elkezdek mondani egy mondatot, és mielőtt befejezném, valaki elkezd válaszolni rá. Ilyenkor meg szoktam kérdezni tőle, honnan tudod, hogyan fogom befejezni? És mivel elég onok vagyok, ilyenkor máshogy szoktam befejezni, mint amire válaszol, tehát taruljon belőle az ilyen. De miért is van ez? Mert gyorsabban beszélünk, mint hogy megértsük azt, hogy mit akar mondani a másik. Nagyon fontos, hogy arra kell válaszolnunk, amit kérdeztek. Arra a helyzetre kell esetleg tanácsot adnunk, amire tanácsot kértek. Ez pedig munka. Meg kell hallgatni, meg kell érteni, és ez idő. Ne akarjuk kitalálni, hogy mit mond a másik, hanem értsük meg, hogy mit mond. Ez gyakran azzal jár, hogy vissza kell kérdezni. Ezzel most azt mondtad, hogy, és az esetek felében legalább azt fogja mondani, hogy nem azt mondtam, mást akartam mondani. Félreértettük volna. És aztán már csak két rövid dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy az sem mindegy, hogy hogyan mondjuk. A mód sem mindegy. A Kolossé 4.6-ban azt olvassuk, hogy a ti beszédetek mindenkor kellemes legyen. Sóval fűszeretet. Hogy tudjátok, mi módon kell néktek, kinek megfelelnetek. Kellemes. Amit én mondok, az jó lessen a másiknak. A sóval fűszeretet az azt jelenti, hogy jó ízű. Azt gonddal készíti elő az ember, hogy mit mond. És akkor az jó lesz a másiknak. Az hajlandó lesz megenni. Hiába mondok én nagyon okosakat, hiába oldanám meg az ő problémáját egy csapásra, azt úgy mondtam, hogy meg se hallottam. Ha úgy mondom, hogy legalább hajlandó legyen meghallgatni, akkor van esély arra, hogy megértse az az ember. Felelős vagyok azért, hogy mit értenek meg az én beszédemből. És ez nagyon sokszor azon múlik, hogy hogyan mondom. Mert az... És még egy dolgot érdemes megfigyelni, hogy azt mondja, hogy tudjátok, hogy mi módon kell nektek, kinek, kinek megfelelvetek. Nincs általános recept. Vannak emberek, akik csak akkor hallják meg azt, amit mondok nekik, hogyha betörítom valami sarokba, és közben egy döködöm, és mondom neki. Mert akkor nem fut el. Más ember ugyanettől a stílustól keresztül megy a falon, és soha többé meg nem hallgat. Kinek, kinek hogyan kell megfelelni? Nem mindenkinek, nem akárkinek, hanem az egyik embernek így, a másik embernek úgy. Na de hát nincs esélyem, ha nem ismerem az embert. Nincs esélyem, ha nem hallgattam meg előtte. És végül mi a cél? A békességre igyekszés. A békesség szerzés. Azt olvassuk a Máté 5-ben, boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Legyen a beszédünk célja az, hogy békesség legyen. Köztem és a másik ember között, ez alapvető. Ha konfliktus van, ha háborúság van köztem és valaki között, azért én felelős vagyok. Azért felelős vagyok, mert a szavaimmal nem igyekeztem a békességre. És szerintem nagyon sokáig kell elmenni ahhoz, hogy azt mondhassam, hogy megtettem mindent, ami tőlem telik. Hiszen azt mondja az ige, hogy éljetek mindenkivel békességben, amennyire tőletek telik. Ha elmentem a legvégsőkig, akkor mondhatom csak azt, hogy nem telik tőlem több. És a békességszerző lehet az az ember, aki békességet szeret két másik ember között. De ez egy nagyon felelős dolog. Ebbe tudatosan kell ebbe a helyzetbe belelépni, és felvállalni azt, hogy én ezt a helyzetbe beleléptem. És ettől kezdve résztvevője lettem ennek a háborúságnak. És a békesség szerző az időnként a saját békességével fizet a mások békességéért. De azt olvassuk, hogy Isten fiainak mondatnak. Hiszen, ha belegondolunk, Isten a saját fiának az életével fizetett azért, hogy megbékéltessen minket vele. Tehát az ő példáját követjük akkor, amikor békességet szerzünk mások között. Adja Isten, hogy lehessen a beszédünk ilyen, hogy el tudjuk kerülni azokat a csapdákat, amikbe a sátán bele akar minket vinni, és hogy tudjunk valóban békességet szerzők lenni az emberek között. Imádkozzunk röviden. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te adtad az embernek a beszéd képességét, és küldtél minket arra, hogy beszéljünk másoknak. Kérlek, hogy segíts megzabolázni a nyelvünket, ami embernek lehetetlen. De mint tudjuk, te neked nem lehetetlen. Hiszen neked semmi nem lehetetlen. Kérlek, Uram, hogy légy Úr a mi szívünkben azért, hogy amikor a szívünk teljességéből szól a szánk, akkor az áldás legyen és ne átok. Kérlek, Úr Jézus, hogy te használd fel a mi beszédünket mások életében. Segíts abban, hogy legyünk valóban békességszerzők, békességteremtők, hogy utána az Isten fiainak neveztethessünk. Kérlek, Uram, segíts nekünk abban, hogy tiszták legyenek a mi ajkaink, hiszen a valóságban természetünk szerint tisztátalan ajkúak és vagyunk, és tisztátalan ajkú nép között lakunk. Szükségünk van a megtisztításra. És hálát adok neked azért, hogy hangozhatott itt ez a szó, és hálát adok a testvérek türelméért, hogy meghallgatták. Ettől kezdve csak a te munkád az, hogy mi történik. Kérlek, hogy végezz el a te munkádat mindenkinek a szívében, kinek-kinek egyénileg. Amen.